Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét.
Első kézből az Unióról.
A zátonyra futott EU-Arab Liga megállapodás apropóján Fóris Györgyöt, a Brux Info brüsszeli irodájának igazgatóját kérdezem a lehetséges közös uniós külpolitikáról.
Tegyük hozzá, hogy az Arab Liga ügy, aminél egyébként nem arról volt szó, hogy nem született megállapodás, hanem hogy az EU-28-ak nem tudtak deklarálni egy közös álláspontot, és emiatt nem lehet egy közös nyilatkozat a meetingnek. Tehát ez az ügy ez önmagában csak az egyik példa. Néhány napon belül volt több másik is, Venezuela elnökének a elítélése vagy elfogadása, kit fogad el, ennek kapcsán legyen a közös EU nyilatkozat, vagy akár az a fejlemény, hogy az Egyesült Államok elnöke úgy döntött, hogy felmondja a hajdan Szovjetunióval, majd Oroszországgal rögzített középható távolságú atomrakétákra vonatkozó megállapodást. Ez mind igényelne Európai Uniós közös reagálást, és nem tudtak közös úgymond szövegszerkesztésben megállapodni.
Bocsáss meg, még egy pillanatig ragadjunk le, amiket mondtál. Ez a nyilatkozat, ez mit jelent, mint fogalom?
Ez politika, ez nem jog. Az Európai Uniót ugye 28 ország alkotja ebben a pillanatban. Vannak területek, amiket deklaráltan jogi alapon közösen csinálnak. Gondoljuk a közös agrárpolitikára, vagy még inkább a közös külkereskedelemre, ahol a 28-ak nevébe együtt tárgyal egy valami közös képviselő, például az Egyesült Államok kormányával, vagy gondoljuk a közös versenypolitikára. Itt elhatározták az országok, hogy valamit úgy csinálnak közösen, hogy előre rögzítik, hogy mi mindent akarnak együtt megoldani, ehhez szabályokat, törvényeket alkotnak, amelyeket elfogadnak nemzeti szinten, és neveznek felelőseket, akik ezt képviselik, végrehajtják, végrehajtatják, és még szankciók is vannak arra, hogy amely résztvevő ebben eltér az elfogadott ötletektől, az büntessék, illetve közös büdzsét is tesznek mögé. A közös megszólalás külvilággal kapcsolatos ügyekben nem tartozik ebbe a kategóriába, hanem azzal párhuzamosan alakul. Valahol a 80-as évek végén vált egyre inkább sürgető szükségletté az, hogy jó lenne, hogyha az akkori 12-ek meg tudnának szólalni kulcsfontosságú mindegyik egyformán érintő ügyekbe, egyformán, nem pedig különböző képpen, és ekkor a végül is 90-ben elfogadott, majd aztán 93-ban életbe lépett Maastrichti szerződés volt az, amelyik úgymond megalkotta az Európai Uniót, és azon belül annak a közös külpolitikát szervező és megjelenítő külpolitikai lábát vagy pillérét. Ebből nőtt ki nem sokkal később az, hogy Javier Solana személyében, talán még emlékszünk rá, előzőleg NATO főtitkár is volt, egy úgynevezett közös külpolitikai biztost, később főképviselőnek is nevezték, kreáltak, aki a akkor már 15-ök, majd aztán később 22-ök, 25-ök, stb. Nevében, mint egy képviselte a többiek által egyeztetett, és mindenki számára még vagy már elfogadható közös álláspontokat. De ez nem egy közös jogi aktus. Tehát ez nem kötelezi a tagországokat semmire, és tetejébe, amely a legfontosabb, és ez a legnagyobb különbség minden máshoz, a legtöbb ügyekhez képest. Itt nincs leszavazásra lehetőség, nem többségi szavazással történik. Döntik el az, hogy mit képviseljen a 25-ök, 28-ak nevébe az ezzel megbízott személy, hanem egy hangú szavazás van, és hogyha egyetlen ország külön véleményt mond, vétót emel, akkor nincs közös EU vélemény, mert nem mind a 28 gondolja ugyanazt.
A politikai nyilatkozatok mellett megjelennek a valós jogi döntések is a külpolitika területén?
A dolognak két oldala van. A külpolitika nem önmagáért való és nem önmagában való, hanem például egy nemzetállam esetében a diplomácia azt szolgálja, hogy az ország stratégiai és gazdasági érdekeit kifelé képviselje, megfelelő indikátorokkal jelezze, illetve érzékelje, hogy mi érintheti az adott országot, akár gazdasági, akár katonai stratégiai, vagy bármilyen értelemben. Ilyen szempontból azzal, hogy egyre több minden közössé vált az Európai Unióban résztvevő tagországok életében, és a legmarkánsabb példa persze maga a közös pénz, érthető szükségleként merült fel az, hogy egyre gyakrabban szóljanak meg közösen. Megint visszautalnék a múltra, mondjuk 30 évvel ezelőtt közös piacban résztvevő országok külpolitikát érintő kérdésekben érintettek voltak a NATO-ban, egy európai védelmi szervezetben, amit akkor Nyugat-Európai Uniónak hívtak, az Európai Biztonsági Együttműködési Szervezetben, az EBS-ben, meg hát valamilyen formában persze a közös piacban is aztán később az Európai Unióban is. Ez már önmagában széttöredeztette, hogy mikor éppen hol ki hogyan szólal meg, másképp beszélt egy NATO ország, és másként beszélt egy semleges Európai Uniós ország, például Írország. Emellett pedig, ahogy nőtt a taglétszám, egyre többféle nemzetállami érdek jelent meg ugyanazon körön belül. Tehát egyfelől volt egy érdek, hogy nem előnyös például, most megint térünk vissza erre, a közös pénz az euró stabilitására, árfolyamára, pénzpiaci megítélésére, hogyha sarkalatos külpolitikai kérdésekben, mondjuk az amerikai-európai szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán, vagy az iraki háború kapcsán, Európai Uniós tagországok különböző véleményeket, egymástán egymásnak ellentmondó véleményeket mondanak. Másfelől viszont, mivel ebben a kérdésben csupán alapon önként együttműködő szuverén országok véleményeinek egyeztetéséről lehet szó, kötelezni sem lehet őket, hogy mindenképpen ugyanazt mondják. Ebből nül ki az az amalgám, hogy összeülnek a tagországok miniszterei, hogy mondjuk véleményezik az iráni megállapodás amerikai rendszerének a felmondását, de aztán a tagállami érdekek különböző oldalról közelítenek vele. Még markánsabb Oroszország megítélése, ahol egy nagyon markánsan oroszokkal szemben bizalmatlan, netán ellenséges, baltikumi és részben lengyel politika ütközik rendszeresen. Az oroszokkal gazdasági vagy bármilyen másokból együttműködni akarom, mondjuk olasz, német esetenként közép-európai megközelítésekkel. Na, ilyenkor nagyon nehéz közös külpolitikai véleményt mondani, és ekkor sérül az az elvárás, az a közös elhatározott szándék, hogy az egyéb közös európai szintű érdekek miatt viszont jó lenne nem különböző hangokon beszélni.
Különböző szervezetek vagy szerveződések nem erősíthetik meg ezt a közös hangot, ahogy fogalmaztál? Itt gondolok elsősorban ugye arra, ami az elmúlt években felvetődött, a közös európai hadsereg létrehozása, illetve ugye megvan már a közös határőrizet, a Frontex, az is végső soron valamilyen szinten külpolitika aspektusai is van.
Ezek résztémák, és résztémákban, hogyha van egyetértés abban, hogy ezt együtt akarják csinálni, akkor nyilván az azzal kapcsolatos kérdéskörökben is általában egyformán beszélnek. Visszautolnék a közös külkereskedelemre, ami már tulajdonképpen a vámunió létrejötte óta szükségszerűen közös téma, hiszen hogyha közösek a vámhatárok, akkor csak egyforma elvek mentén lehet külső partnerekkel megállapodni, minimum tarifák kérdéséről. Ilyenkor tehát van egy közös képviselő, aki erről tárgyal, és még jogi szabályok is vannak arra, hogy a kapcsolódó döntéseket aztán mindenki egyformán köteles végrehajtani. Itt tehát választanak egy szeletet, ami itt tehát az élet kiszelektál egy olyan területet, egy olyan szeletet, ami erre a területre specializálik, ehhez kapcsolódik, és ezt jó eséllyel aztán közösen is kommentálják, még a megszólalásokban is. A közös külpolitika ez egy határtalan nagy terület, ahol maximum arról lehet csak szó, hogy egyes területeket, konkrét területeket megragadnak, amiben már meg tudnak úgy állapodni a közös határvédelem, ha ennek lesz egy mindenki által elfogadott közös definíciója, tipikusan ilyen lehet, hogy azt igen, azt együtt akarjuk csinálni, és akkor az azzal kapcsolatos kommunikáció is egyre inkább harmonizáltá válhat.
Egyébként, hogyha a két iskolát említjük, a Föderalista Uniót, illetve a Nemzetállamok Európáját, akkor mind a kettőnek elvileg szükség lenne egy közös külpolitikára? Vagy jó, hogyha lenne?
Itt megint arról van szó, hogy tudnak-e ebben résztvevők, akarnak-e az ebben résztvevők beazonosítani olyan területet, aminél úgy érzik, hogy az ő saját nemzeti érdekeikkel megy szembe, hogyha a közös projektről az abban résztvevők különbözőképpen beszélnek. Tehát, hogyha gazdasági és pénzügyi stabilitási érdek, hogy bizonyos országcsoporttal, vagy akár egy nagy főszereplős országgal mi együttlevők hogyan kommunikálunk, hogyan viszonyulunk hozzá, mert az ő reakciója, a másik oldal reakciója a mi gazdasági érdekeinket is sértheti, akkor önérdek is minden résztvevő részéről, hogy ne beszéljenek ki az abban résztvevők. Ez tulajdonképpen valahol annak a mechanizmusnak egy apró lépésekre lefordított esete, amit végső soron közös külpolitikának is nevezhetünk. A probléma akkor van, és ezzel ellen szoktak sokan lázadozni, hogyha ez oly mértékig intézményesül, hogy meg akar és meg is tud jelenni, hiszen ma már van több mint 100 országban közös külképviselet az Európai Uniónak, egyfajta közös diplomátaként van látszólag egy közös külügyminiszterrel, Federico Mogherini személyében, és ezt már sokan sérelmezhetik mondjuk a nemzetállami közül, a nemzetállamot prioritizáló közül, mind a nemzeti külpolitikai szuverenitást korlátozó tényezőt, holott valójában úgy is felfogható a dolog, hogy Merlini nem egyéb, mint egy postás, aki az abban résztvevő országok nemzetállami döntései alapján megfogalmazott közös álláspontot képviseli csupán a nevükbe a külsők felé.
Fóris Györgyöt a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatóját hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!